ami hitünknek készülésére olvasom Istennek ígéjét János evangéliumából. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból. János evangéliumának a 8. részéből az első 11 verset hallgassuk most meg figyelemmel, Jézus és a házasságtörő asszonynak a történetét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét felment a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akik házasságtörésen éltek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő pedig így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Olyan ez a történet számomra, mint a tegnap délután vetített film, amit itt együtt megnéztünk, hogy minél többször látom, annál több új és új dolog jön belőle. Érthetővé és hangsúlyossá válnak olyan momentumok, apró dolgok, amikre elsőre akár nem tud figyelni az ember, és amikor sokat gyára találkozik vele, akkor úgy rácsodálkozik, hogy jé, ez is ennek a történetnek a része, eddig fel se fedeztem, pedig már hányszor olvastam akár reggeli csendességben, bibliaolvasó kalauz vezérvonalaként. És mik a történések? Azt láthatjuk, hogy Jézus félrehúzódik. Elvonul az olajfák hegyére, elmegy, hogy csendben legyen, hogy az atyával közösségben legyen, akár amiatt, hogy félrehúzódjon és egyedül legyen a tömegtől, hogy tudjon egy kicsit töltődni, tudjon az Isten akaratára figyelni. És korán reggel megjelenik a templomban. Olyan elven működik Jézus itt ebben a történetben, mint a mágnes, hogy megjelenik, és képviseli azt a szeretetet, azt a pozitív hozzáállást, egyáltalán azt a kedves szót, és sereglenek köré az emberek, és vonzza magához a népet. Azt láthatjuk, hogy az egész nép hozzá sereg lett. Így írja le itt János számunkra. Észrevették a templomban lévők, hogy megjött Jézus. És körbefutott gyorsan a hír, és nem volt nekik kérdés, hogy mondjuk ott hagynak-e más dolgot, ott hagyják az egymással való beszélgetést, vagy valami mással való foglalatoskodást, oda sereglenek, és leülnek, és Jézus elkezd tanítani, és hallgatják őt. És képzeljük el a másik oldalt. Milyen lehet ez az a farizeusoknak? Ott vannak az írástudók, ott vannak a négy vénei, az előjárók, a bölcsek, akiknek valami plusz tudás van a birtokában, hiszen hosszú éveket és évtizedeket tettek meg azért, hogy pontról pontra megtanulják, hogy milyen törvényeket adott számunkra az Isten Mózes könyvében. Tudják és ismerik a hagyományokat. Hozzájuk lehet fordulni, ha az embernek kérdése van. És nem sereglenek oda köréjük, hanem mennek és hallgatják Jézust. És erre most mindenki tulajdonképpen ezt a nem is tudjuk honnan jött embert hallgatja, aki csak egy ácsnak a gyermeke, és tőle kell tartani, ő veszi el a népszerűséget. Nem köréjük sereglenek. És aztán a tanítást félbeszakítják a farizeusok és írástudók. Oda lögdösnek tulajdonképpen egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak rajta. És a nyilvánosság előtt vádolják. Képzeljük csak el, mekkora a szégyen. Beállítják középre. Mindenki számára jól látható, és akkor most mondjuk, és záporoznak rá a vádak, hogy mi, hogyan történt, hogyan fogták el, és mit tett. Mint amikor egy gyerekre azt mondjuk, hogy szeretné magának a figyelmet kiharcolni, és beáll a felnőttek közé, és középen ott mórikálja magát. Hát úgy középre lögdösik ezt az asszonyt, és ő a főszereplő. Pedig biztosan nem ez a legfőbb tárgya. És nagyon büszkék magukra a farizeusok és írástudók, hogy tetten érték ezt a nőt. És így rájuk figyel mindenki. Ráadásul lehetőségük van csapdát állítani Jézusnak. Idézik a megfelelő jogszabályt, paragrafus szerűen, akár fölcsapják a Tórát, itt van megírva, te is tudsz olvasni, te is láthatod. A Mózes azt mondta nekünk, hogy az ilyen ember meg kell kövezni. Halljon meg a bűne miatt. Egyértelmű a bűntény, egyértelmű a büntetés. És minek kérdezik akkor mégis meg Jézust, hogy hát te mit mondasz? Azért, mert csapdát akarnak állítani neki, hogy később legyen mivel vádolniuk. És ha Jézus azt mondja, hogy ne kövezzétek meg, akkor ellene mond a mózesi törvénynek. Akkor nem fontos számára az, ami minden zsidó embernek az életének a vezérfonala kell, hogy legyen. Akkor ő is méltó a halálra, és azt is megmondja a mózes törvény, hogy ilyet, azt is meg kell ölni. Aki ellene szegül a törvénynek. Tehát ha Jézus azt mondja, hogy ne öljük meg, akkor őt is beállítják középre, és rá is zuhogni fognak a követ. Ha pedig azt mondja, hogy igen, mindenki gyűjtse a köveket, akkor pedig önmagának mond ellen, és az Isten akaratának. Mindannak, amit eddig képviselt, amit eddig tanított. Annak a gyógyításnak, annak a kegyelemnek és annak a szeretetnek. Amiért ő eljött ebbe a világba. És ahogy ezt néztem, úgy feljött bennem az a gondolat, hogy nem hasonlítunk sokszor mi is a farizeusokra és az írástudókra a viselkedésünkben. Bennünk már kész az ítélet a másikat illetően, számunkra teljesen egyértelmű a bűn, és ez a bűn nem érdemel kegyelmet, de megkérdezzük az Istent. Hát te mit mondasz? Úgy próbára tesszük. És annyi ilyen kérdést hallottam már az emberektől, akik valójában nem akarták megérteni az Istennek a kegyelmét, csak támadni, csapdába csalni akarták az Istent. Akkor hogyan van az, hogy ártatlan gyerekek meghalnak, ha szeret az Isten? Akkor miért halhatnak meg emberek földrengésben, akik nem követtek el semmi rosszat? Hát jó emberek voltak. Miért kerülnek újra szabadlábra akár elvetemült gyilkosok? Ugyan engedheti meg az Isten? És próbálják csapdába csalni, és jönnek a kérdések, hogy na, erre mit mondasz keresztényként? Na Istenem, erre válaszolj meg, mert nekem is vannak ám kérdései. Csak nem mindegy, hogy a kérdezésünket mi vezérli. Az, hogy csapdába csaljuk az Istent, és bebizonyítjuk, hogy nincsen igaza annak, aki egyedül igaz, vagy az vezérli, hogy Uram, meg akarlak érteni. Akarom tudni, és megtapasztalni én is a te kegyelmedet. És mit tesz Jézus? Nagyon érdekes, hogy nem mond semmit. Inkább alkalmat ad a témának a mélyebb átgondolására. Azt mondja, jól van, felvetettétek a bűnnek kérdését. Gondolkodjunk a bűnről. Kedves farizeusok és írástudók, van-e közöttetek olyan, aki bűntelen? Mert annak a tökéletesnek joga van felvenni egy követ, és agyondobni ezt a nőt. az megteheti. Itt a vonal, lehet sorakozni. És Jézus ezután, hogy elmondja, nagyon érdekes az a nyugalom, amivel lehajol és elkezd írni a földre. Elkezd a porba rajzolni. És háttérzajként nagyon érdekes, hogy nem a követnek a suhanása hallatszik a levegőben. Nem az, ahogy neki ütörnek ennek a bűnös nőnek. Nem az, ahogy ő térdre rogyik és összeesik, vagy ahogy akár felkiált, hanem léptek hallatszanak. Egészen halk, elódalgó léptek. És amikor Jézus felnéz, akkor nem látott senkit. Csak az asszony és ő maradnak. Egymás után elódalognak a vádlók, és kimennek. Ráadásul mit olvasunk? Hogy először a vének, akik az előjárók, a bölcs vezetők. És ott marad Jézus és az asszony középen. Pedig Jézus nem adott választ a kérdésre. Nem mondta az asszonyra, hogy nem vétkezett. De egyetlen jól irányzott kérdéssel egyértelművé tette, hogy senkinek sincs joga ítélkezni. És erről eszembe jutott egy népszerű keresztény szerzőtől, hoztam egy idézetet, akinek van egy ilyen könyve, hogy miért követem Jézus. És abban van, amikor nagyon őszintén, van, amikor nagyon ironikusan, van, amikor pedig humorosan válaszolja meg ezt a kérdést. Több témát hoz fel. És az egyik ilyennél az a válasza, azért követem Jézus, és most ne botránkozzunk meg, mert olyan jól zsúrózik. Bár sehol nem olvasunk arról, hogy járt volna különösebb edzésekre és harcművészettel foglalkozott volna, mégis mit ért ezzel a szívrientel? A szótáram szerint a japán szó jelentése a következő. Kedves, finom jártasság, szakértelem. Ennek a finom szakértelemnek egyik jele, hogy a sportág egy gyakorlat képviselője az ellenfél súlyát, sebességét és agresszióját visszafordítva ellene használja fel. Márpedig Jézus éppen ebben volt brilliáns. Szerint szakértelme képessé tette rá, hogy mások előítéletének, haragjának, szükségletének vagy vágyainak a súlyát felhasználja, és gyakran meglepetésükre és megrökönyödésükre olyan helyekre irányítsa őket, ahová ő akarta, de hová álmukban sem gondolták, hogy elkerülhetnek. Néhány nyilvánvaló példa ebből eszembe jut. Amikor Jézus elé hozták a házasság törésénél asszony, ő nem volt hajlandó arra pazarolni az idejét, hogy a farizeusokkal és a törvénytudókkal vitatkozzon, akik csapdába próbálták csalni az asszony törvény szerinti büntetésére vonatkozó kérdésükkel. Valójában valami ilyesmit jelentett a válasza. Igen, persze, meg kell követni. Ezt mondja a törvény. Csak csináljátok. Rajta. Kövezzétek meg. Egyikőtök, aki még soha nem vétkezett, lépjen ki és dobja az első követ. Képletesen szólva az egész bandát áldotta a vállán. Kő nem repült, és az asszony eltávozhatott, hogy kibogozza az életét. És ahogy néztem ezt a történetet, valóban ez a fantasztikus Jézusban. Olyan könnyű észrevenni a másiknak a hibáját, a bűnét, a hiányosságát, és olyan könnyű ítéletet hirdetni felette, és vádolni mindenki előtt, megalázni, megszólni, akár a háta mögött, vagy hogyan szeretjük inkább ezt gyakorolni. És közben a háttérről sokszor fogalmunk sincs, és nem is érdekel bennünket. Ebben a történetben sem látjuk azt, hogy mondjuk a farizeusok elkezdenék megkérdezni, hogy ja, amúgy milyen a te házasságod? Minden nap ver téged a férjed? Vagy most teljesen mindegy? Vagy azt is meg kéne kövezni, akivel elkövette ezt a bűnt. Az meg elickolt, az senki nem üldözi. Itt van ez a nő, annak örülnek, hogy rajta revansot lehet venni. És lehet vele törvény tatuálni. És nem ismerjük a hátterét. És ez most nem is fontos ebből a történetből, csak azt szeretném érzékeltetni ezzel, hogy sok esetben a hiba érdekel minket. Örülünk, hogy azt mondhatjuk, ez nem helyes. Örülünk, hogy azt mondhatjuk, hogy na de testvérem, ez bűn, ez nem jó. Ezért majd számot kell adnod az Istennek, ezért megítél téged. De minden esetben ismerjük a másiknak a hátterét. Próbáljuk őt azzal a kegyelemmel és szeretettel hordozni, mint amivel itt az Isten viszonyul ehhez az asszonyhoz. Vagy akár ha a másik oldalról nézzük. Mi szeretünk ítéletet hirdetni, és szeretünk vádolni. És a nyilvánosság előtt megtenni akár. Mi mikor állunk ki a nyilvánosság előtt, és mondjuk azt, vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Bűnöm van. Méghozzá az a bűnöm, hogy megint engedtem a kísértésnek, hogy megint a sátán csapdájába estem, hogy elgyengültem, hogy megint az indulataim uralkodtak rajtam, hogy már megint hagytam, hogy az érzéseim lehúzzanak a mélybe, vagy sorolhatnám. Mikor vállaljuk ezt olyan nyíltan, mint amilyen nyíltan rögtön megszületik az ítélet a fejünkben, és sokszor el is hagyja a szánkat. Ezt a részét már nem igazán kezeljük. És milyen jó ezt tudva, hogy nem mások döntenek az üdvösségünkről. Hogy nem attól függ, hogy a mennybe jutunk-e, hogy ebben a gyülekezetben a közélyek hogy szavaznak. Nem így fog az Isten dönteni, hanem úgy, hogy elfogadtuk-e az ő kegyelmét. Hogy neki megvallottuk-e a bűneinket. Egyedül ez dönt a mi üdvösségünkről. Az Úr Jézuson múlik. Ott marad az asszony és Jézus, a bűnös a bűntelennel. Mekkora nagy ellentét van a két ember között. A filmekben ilyenkor szokott bekövetkezni a leszámolás, meg a játékokban is, hogy na most, adjuk meg a végső döfést, hadd essen össze, és vége. És győzött a jó, a bűnös pedig el van takarítva. És itt is valami hasonlóra számítanánk. És ehhez képest az asszony elmehet. És csodálatos az Isten. Kegyelmez, amikor a jog, a logika, az emberi erkölcs, a norma azt mondja, hogy ítéletet kell hirdetni. Pedig Jézusnak joga lenne hozzá, hiszen ő a tökéletes. Ő az a bűntelen, aki fölemelhetné a követ, és azt mondhatná, hogy most meg kell halnod. És gondoljuk el, hogy aggódik ez az asszony, hogy egy ember mégis itt marad, mi lesz, ha? És hogy szégyelli magát? De mit mond Jézus? Én sem ítéllek el téged. És mekkora nagy felszabadító ereje van ennek az egy mondatnak. És nem tudom, átéltük-e már ennek a mondatnak a felszabadítását. Nem ítél el bennünket az Isten. Nem mondja aztán, hogy bűnös, hanem közösséget vállal velünk. Pedig megtehetné, hogy ítéletet hirdet. Sőt, az lenne az igazságos. Ez az irgalom és kegyelem képes felszabadítani az ember életét. Hiszen a Biblia azt tanítja, hogy Isten igazságos, és ezért gyűlöli a bűnt. És ezért az a normális, hogy a bűnnek büntetést kell követnie. De azt is tanítja, hogy Isten nem akarja a bűnös embernek a halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Akkor hogyan érvényesülhet egyszerre az Isten igazsága és egyszerre az Isten kegyelme, ha látszólag ellentmondás van? Lehet-e a kettőt együtt érvényesíteni? Ha az ő igazsága érvényesül, abban mindjárt belepusztul. Ha ő elnéző a bűnössel, akkor nem teljesül az ő igazsága. És itt lép be a történetbe Jézus. Itt kezd megvalósulni az, amiről ma beszélünk, és amiről ez a történet is szól. Hogy ő vállalja a büntetést. Vállalja azt, hogy utána hozzánk lehessen kegyelmes az Isten. Ahhoz ő elhordozza mindannyiunknak a bűnét és annak a terhét. És ő mindig tud valami meglepő és új szempontot adni, ami fordulatot ad az eseményekben. Mert Isten igazságosan cselekedett azáltal, hogy hagyta Jézust szenvedni. És kegyelemmel cselekszik, ezután pedig velünk. Az ő igazsága nem csorbult, de az ő kegyelme is megvalósult. És ehhez az ő fiának kellett szenvednie. És hogyha ezt mi elfogadjuk, akkor ezt nevezi a Szentírás hitnek. Minden, ami ennél kisebb, ami ettől különbözik, valamilyen hiedelem, valamilyen hiszékenység, de nem üdvözítő hit. Egyedül az az üdvözítő hit, hogyha hiszem, és magamra vonatkoztatva igaznak tartom, hogy az Isten meghalt az én bűneimért, hogy Jézus értem és szenvedett. Egyedül ez a hit üdvözít. És az üdvözítő hit azt jelenti, hogy önmagamra nézve komolyan veszem Jézusnak ezt a cselekedetét. Komolyan veszem, hogy nekem is hangzik ez a mondat, hogy nem ítéllek el téged, menj el, és mostantól többé ne vétkezzél. És ennek a történetnek alapján vizsgáljuk meg, hogy nem jellemző ránk is. Hogy néhány szempontot, néha egészen kevés szempont alapján gyorsan alkotunk ítéletet. Mint ezek a vádlók, akik az asszonyt odahurcolják középre. Nem jellemző ránk, ami őket jellemezte. Hogy olyan szívesen mutogatunk másokra, és közben nem veszik észre, hogy a többi három ujjunk, ahogy mondják is bölcsen, az visszafelé mutogat ránk. És minket vádol. És a legtöbbször abban vagyunk elmarasztalhatóak, amit másokban ki nem állhatunk és elítélünk. Legtöbbször az nekünk is bűnünk. És bárcsak feltűnne nekünk, hogy sokszor milyen felszínesen és milyen hiányos szempontok alapján, milyen felelőtlenül és teljesen illetéktelenül mondjuk ki az ítéletek mások felett. Milyen szívesen alkalmazunk törvényt másokra. Jusson eszünkbe az ilyen gondolatoknál, hogy van kegyelem. Van isteni kegyelem, és ez másokra is érvényes, és mások számára is átélhető, de a mi számunkra is átélhető. És jusson eszünkbe, hogy lehet nem vétkezni. Lehet elmenni, és egészen másként folytatni az életet. De csak akkor, ha volt Jézussal egy olyan találkozásunk, ami megváltoztatott mindent. Csak akkor lehet így cselekedni. Különben csak a magunk erejéből próbálkozunk egy darabig, és újra ugyanott találjuk magunkat középen. Minket vádolnak, vagy újra ott vagyunk a vádlók közt, és mi vádolunk másokat. Elmenni és nem vétkezni, akkor lehet. Ha átértük az Isten kegyelmét, amit Jézusban nyújt számunkra. És ez lehetséges. Nem azért mondja az Isten, mert lehetetlen, hanem tényleg megtapasztalható és megélhető. És ennek lehet örülnünk, és ezt lehet tőle kérnünk, hogy legyen hozzánk kegyelmes, és adja meg számunkra, hogy tudjunk engedelmesek lenni. Így legyen. Amen.